Labdarúgó világbajnokság, magyar idő szerint este 9 órakor Mexikó dél-afrikai köztársaság nyitó mérkőzéssel. Volt már ilyen 16 évvel ezelőtt, csak akkor Dél-Afrika volt a házigazda, és akkor Dél-Afrika Mexikóval indult az akkori futballvilágbajnokság. De kik a legesélyesebbek vajon, és egyáltalán hogyan követi majd a mérkőzés sorozatot, mennyire akár élőben a mérkőzéseket P. Fülöp Gábor sportújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát mondanám, hogy epekedve várom a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzést, de ez nem lenne igaz, és még van néhány találkozó a 104-ből, amit ígér nekünk a FIFA ezen a tornán. De azért kicsit visszapörgettem az időkerekét, persze gyerekként más volt, meg fiatalabbként, de azért pont ez is volt a szépsége a világbajnokságoknak, hogy olyan csapatokat, olyan válogatottakat, nemzeteket ismerhettünk meg, ha még kicsiben is a csapatukon keresztül, amelyek eléggé egzotikusnak, érdekesnek tűntek, néha meglepetést is okoztak. Úgyhogy ilyen szempontból van várakozás, az, hogy látom minden mérkőzést, arra válasz egyértelműen nem.
Hát igen, mondjuk hajnal 2-kor, 3-kor indul egy mérkőzés, azt nyilván nem fogja az ember végignézni, főleg akkor nem, hogyha mondjuk mint itt a rádióban 5-6 körül kelünk, tehát az igen csak keresztbe vágná a napunkat, meg a műszakot. A William Hill fogadóréda mindig készít egyébként egy odds táblázatot azzal kapcsolatban, hogy kitart a legesélyesebbnek. Nem meglepetés, hogy a múltkori döntős franciák ott vannak, illetve az Európa-bajnok spanyolok. Az argentinokat vagy miért nem tartják esélyesnek a címvédése szerinted?
Ez érdekes dolog, az argentinoknál ugye sokan azt mondták, hogy az előző világbajnokságon Messi miatt nyertek meg, az ő kezére játszottak, illetve így a válogatottja kezére, amivel azért lehet vitatkozni, pro és kontra érdeket felvonultatni. Általában az argentinok szerintem esélyesek, legalábbis arra, hogy eljussanak egy komolyabb fázisába a tornának, de az is benne van valóban a pakliban, és így is lehet gondolkodni, hogy bár nyilvánvalóan ismerve Messi és társai sportemberi nagyságát, de hogy azért egymás után megnyerni még egy világbajnokságot, az nagyon-nagyon nehéz dolog lenne, úgyhogy talán ezért is van, illetve hát vannak a számok ugye a világranglistával, amelyet egyébként érdekes módon most a franciák hazai egyik veresége után az éppen az argentinok vezetnek, de több tényező van, úgyhogy én azt gondolom, hogy arra mindenféleképpen esélyesek, hogy a 8-ba, 4-be eljussanak, és utána ugye már bármi megtörténhet.
94-ben volt utoljára világbajnokság az Egyesült Államokban, akkor debütáló rendezők voltak, most másodszor lesz ott VB, Mexikóban harmadszor, Kanadában pedig először. Ki lehet a jobb házigazda szerinted?
Ez jó kérdés, ugye érdekes, hogy először van hármas házigazda, és mindenkinek különböző emlékei, élményei, esetleg ismeretei vannak ezekről a helyszínekről. Én azt gondolom, hogy ezt így általánosítani nem nagyon lehet, talán attól függ majd minden, hogy a csapatok hogy érzik magukat. Ugye már vannak olyan kapitányok, például a hollandoké Ronald Koeman, aki kritizálta a szállásukat, tehát hogy érzik magukat, na meg a szurkolóké. Mondjuk arra emlékszem, hogy ugye kellemetlen időpontok voltak az amerikai VB-n, de gyerekként megnéztük, és éjszaka az utcán találkoztunk a barátommal, és megvitattuk. Illetve még rendezés szempontjából arra, hogy szerencsém volt a 2014-es világbajnokságon bejárni Brazília nagy részét, és pont erre is akarok utalni, hogy egyrészt hatalmasak a távolságok, másrészt viszont ez a televízión keresztül, meg a kis videókon, helyi beszámolókon keresztül sem, amit ott az ember tapasztalt. Tehát az egy olyan futballfiesta volt, olyan boldog embereket, én nem is tudom, hogy valaha láttam volna, vagy láttam-e, például a klasszikus James Rodriguez góllal eldőlt Kolumbia-Uruguay mérkőzés előtt, után és közben is nem ellenségeskedtek a szurkolók, amiket esetleg sajnos klubtornákon meg lehet szokni, bár annyira nem lehet megszokni, de látni lehet. Szóval én inkább ezt mondanám, hogy az adott benyomás, az adott hangulat, az adott élmény, ez minden meghatároz, de nyilvánvalóan ilyen távolságokat a szurkolók se tudnak, vagy legalábbis sokan megtenni. Úgyhogy nem tudom eldönteni, hogy melyik lesz a legjobb rendező. Az viszont tény, hogy 94-ben rengeteg kételj volt, ugye a soccer, mert így hívják Amerikában az európai labdarúgást, hogy egyáltalán mennyire hódított teret, ezen már régen túl vagyunk magyaroknak is köszönhetően. Úgyhogy ilyen szempontból nem idegen környezetbe érkezik a labdarúgó világbajnokság.
Más kérdés, hogy ez a beutazási mizéria, ami csak az Egyesült Államokról jött ilyen hír, hogy problémákat okoz, akár egy bíró beutazása, akár mondjuk a repülőtéri átvizsgálása a csapatoknak, hogy ez, ez miért ennyire szigorú egy világesemény esetében, és hát akkor még nem beszéltünk még a reggeli órában a Kongói Demokratikus Köztársaság csapatáról, akiknek a ottani környéken lévő ebola járvány miatt karanténba kellett vonulniuk, és emiatt is idegeskedhetnek. Vajon pont ez egy kicsit majd rányomja a hangulatra a bélyegét, például mondjuk az iráni mérkőzéseken ez a fajta amerikai hozzáállás, és mondjuk jobb hangulatú lehet Kanada vagy Mexikó, ahol majd rendeznek szintén meccseket, vagy erről az atmoszféra elfelejteti majd velünk egy hamar azt, hogy mi történt itt a határátvizsgálásoknál, illetve hát a visszaküldéseket is.
Hát ha az említett csapatok nem jutnak messzire, akkor hogy is mondjam, hamar kikerülnek a hírek és a média fókuszából. Egyébként ezek nagyon szerencsétlen dolgok, mert kettős érzése van az embernek. Egyrészt teljesen indokolt, hogy egy világbajnokságon nagyon szigorúak az előírások. Bár hozzáteszem, amikor Brazíliában naponta háromszor repültem, nyilván átvizsgálások, egyebek történtek, vagy a stadionokba beléptem, és semmi különlegesre nem emlékszem, teljesen normális emberi módon ment, ahogy mondjuk olimpiákon is mindig szokott. Ez az egyik, a másik pedig, talán ez furcsa kimondani, de lehet, hogy rá is játszanak az amerikaiak, hogy most megmutatják, hogy ők bármit megtehetnek. Egyébként a szomáliai, ha jól mondom, szomáliai játékvezető, akit az érvényes papírjai ellenére nem engedtek be, Kanadában szívesen látták volna, otthon pedig nemzeti hősként ünneplik, tehát bár nem így szeretett volna híressé válni, de ez is egy esélyt adott. Összességében én azt gondolom, de lehet, hogy nem jól látom, meg én inkább futballjáték fókuszú vagyok, hogy nem ezek a dolgok kellene, hogy meghatározzák a világbajnokságot, talán túlzottan is előtérben vannak a rendezéssel kapcsolatos anomáliák. Értem én, persze mondjuk a magyar válogatott ott lenne, de jó lenne, és ilyen történne velük, akkor értelemszerűen nálunk is ez folyna a csapból, és fel lennénk háborodva. De lassan, ahogy útjára indul a labda, talán csillapodnak majd a kedélyek is.
Térjünk vissza akkor a játékhoz, mert nem csak az az újdonság, hogy 48 csapat, 3 rendező ország, és soha nem látott mérkőzés szám, hanem a VAR most már nem csak debütálni fog, mint az előző futballvilágbajnokságon Katarban, hanem különböző dolgokat újra nézhetnek majd, ami egyébként nem csak adott esetben büntetővel vagy góllal kapcsolatos, vagy a lest nézik meg, hanem például lehet majd száj eltakarásért, tehát hogyha egy játékos eltakarja a száját és mond valakinek valamit, akár azért piros lapot adni. Számítasz ilyen ítéletekre, hogy szinte azonnal alkalmazzák, vagy majd vagy például az 5 másodperces szabályt, hogyha nem dobják be, akkor a másik csapat jön bedobásra, vagy hogyha 10 másodperc alatt nem rúgják ki a labdát, akkor jött a másik csapat szöglettel?
Biztos, hogy lesz ilyen, és ha már az előbb a felháborodás szót használtam, akkor értetlenség is lesz ezzel párhuzamosan. Én azt nem tudom feldolgozni első körben, hogy ezt miért nem tesztelték. Tehát hallott-e valaki arról, hogy mondjuk a világbajnoki selejtezőkön volt ilyen, hiszen ez annak a rendezvénynek, ha úgy tetszik, a folytatása. De sorolhatnám, vagy az, hogy második sárgalapot, esetleg szögletet videóznak, ugye ott rengeteg lerántás, kapaszkodás, ütés, csípés, marás lehet, bárha Suárez ott lenne, akkor még harapás is. De hogy számomra ez az érthetetlen. A másik pedig, ez egy kicsit olyan túlzottan amerikai dolognak tűnik, ugye ha visszagondolunk, akkor náluk ez volt a legkorábban más sportágokban, tehát úgy tetszik úttörők, hogy mindent videóznak, mindent néznek, mindenből show műsort csinálnak, és ez is egy kicsit olyan lesz, hogy megpróbálja a játék lényegéről elvenni a fókuszt. Nem tartom szerencsésnek, de mondom, főleg így bevezetés nélkül, hát a játékosoknak nem lesz könnyű, meg az edzőknek. Ugye nem akarom hasonlítani a magyar NB1-hez, amikor még telefonáltak is a meccs közben, vagy legalábbis rájátszottak, hogy hogy lehet cserélni a fiatal szabálynak megfelelően, meg a magyar szabálynak, ha létezik ilyen ajánlás. Itt is érdekes lesz a helyzet, de remélem, hogy nem tördelik túlzottan szét a játékot, amely már az utóbbi időben így is eléggé töredezett volt.
Van egy másik szabály is emlékeim szerint, az is kíváncsi leszek, hogy szereznek érvényt, főleg a dél-amerikai csapatoknál, vagy egyes afrikai csapatoknál, hogy le kell menni a pályáról csere esetén talán fél percen belül, vagy inkább 10 másodperc?
10 másodperc,
az még durvább. Főleg
a sérült.
Főleg a sérült, tikkasztó melegben, azt se felejtsük el, hogy az is simán ott lehet, hogy valaki egyébként már nem annyira bírja. És hogyha mondjuk valaki ápolást kér, akkor egy percig nem mehet vissza a pályára, ugye?
Igen, ilyen van más sportágban is, ugye kézilabdában is, ha jól emlékszem, ott mindenféleképpen, hogyha sérülés, akkor ki kell hagyni néhány támadást. Hát ez sem szerencsés, és mondom továbbra is, az a legnagyobb baj, hogy ebben senkinek nincsen rutinja, maguknak, a játékosoknak, edzőknek, de még gondolom a játékvezetőknek sem. Úgyhogy ez teljesen életidegen. A másik pedig az, hogy most tetszik, nem tetszik, ugye a Covid időszak óta fennmaradt a három helyett az öt csere lehetőség három játék megszakítással. Hát az is eléggé tördeli a játékot. Na most ezekre nem tudom, mi szükség van. A másik pedig van olyan játékos, most képzeljük el, rúg egy Mester 3-ast, vagy Cristiano Ronaldo tegnap mondjuk nagyon gyengén játszott az edzőmeccsen, de nyertek Nigéria ellen, és lecserélték. Hát persze, hogy meg akarja tapsolni a közönség, persze, hogy ki akarják élvezni, hogy ott van a nagy sztár, majd adott esetben lehet, hogy az utolsó VB meccsén, akár ő, akár Messi, akár Neymar, akár Modric, hogy erre mi szükség van, tehát ez biztos, hogy nem játékos központú, és szerintem eléggé személytelenné is teszi a dolgot, majd nem tudom, valakit lehúznak majd az oldalvonalon, vagy jön a kis golfkocsi, és akkor kiviszi. Nem akarom elviccelni, de ez nem tűnik a legjobb iránynak.
Mi nem fogjuk érzékelni, de itt Amerikában a televíziós közvetítéseken, hogyha lesz ivószünet, akkor, ami kb. Ilyen két perc lehet, akkor állítólag még reklámokat is be fognak rakni, tehát ez még inkább furcsa egy európai szemmel. Ki lehet a torna meglepetés csapata? Érzed-e azt valamelyik válogatottban, hogy kicsit lebecsülik és okozhat komoly meglepetést?
Érdekes, de nem gondolkodtam, mert ugye mindig jönnek az esélyesekkel, az említett argentinokkal, franciákkal, spanyolokkal, németekkel is sorolhatnám. Én most, ha kicsit hazabeszélhetek, ugye egy nagyon furcsa helyzet, erről nem esett szó, de mindenki érzi, hogy én még gyerekként valamit talán a 86-os világbajnokságból láttam, vagy érzékeltem, de hogy mi magyarok úgy vagyunk ezzel, most már ugye 1990 óta, hogy választunk magunknak egy válogatottat, ami nem a magyar, mert ugye ott van a világbajnokság, vagy menet közben valamelyik szépen játszik, látványosan játszik, szimpatikus, szép a meze, nem tudom mi alapján, vagy van valami kötődésünk az országhoz, így voltunk akár a görögökkel a sok nyaralás után, és a 2004-es EB-n talán egy kicsit szorítottunk is nekik. Szóval én ebből indulok ki, és ez alapján nekem Hollandia mindig a titkos favoritom, az a Hollandia, amely képes arra, hogy a csoportkörben elbúcsúzzon, de arra is, hogy akár eljusson a döntőbe. Ugye három döntőt veszített, ez a világbajnokságok abszolút negatív rekordja. Igaz, hogy a németek négyet veszítettek, csak ők négyet is gyertek, tehát 100%-os a bukási rátájuk a hollandoknak. Egyébként, ha már szóba kerültek a franciák, én most lehet, hogy furcsát mondok, én ott valahogy a csapategységet nem érzem elég erősnek, aztán majd lehet, hogy rám cáfolnak. Ezen kívül olyan válogatottat, mint Marokkó, hogy bejutott legutóbb a legjobb négy közé, és tényleg hatalmas meglepetést okozott, most első körben nem tudok mondani, bár tudnék, hogyha ott lennének Szoboszlai Dominikék.
Végezetül számítasz arra, hogy új világbajnoki címet, új tehát válogatott fogja nyerni a világbajnokságot?
Hát ez is érdekes, mert ha a statisztikákból indulunk ki, akkor ugye nagyon kevés nemzet tartozik az elithez, amely csúcsra tudott érni. Hozzáteszem, hogy Uruguay azért manapságon nem azt a szintet képviseli, mint mondjuk a 30-as években. És olvastam még egy érdekességet, hogy csak olyan válogatottak nyertek eddig a VB-k történetében, amelyeket saját nemzetükhöz tartozó szövetségi kapitány szakvezető irányított. Így most végig lehetne vizsgálgatni az említett együtteseket, mert nem mindenhol hazai a tréner, de nyilván nem ezt fogja eldönteni. Hát, hogy nagyon nagy meglepetés történne, az szinte kizárt. Azt talán, amit sokan mondanak, az előbb nem említettem, hogy az angolok most egy kicsit csendesebbek, azt is mondhatnám, hogy óvatos duhajok, lehet, hogy ők odaérnek, de hát ők ugye beletartoznak a szűk körbe, még akkor is, hogyha 1966-ban nyertek legutóbb, de hogy egy úgynevezett kis nemzet nyerné a világbajnokságot, az nagyon nagy meglepetés lenne, bár tegyük hozzá, hogy a dél-amerikaiak, illetve ezt a melegebb éghajlatot jobban tűrő csapatok, nemzetek játékosai mindenféleképpen előnyben lesznek az európaiakkal szemben.
Hát én nem lepődnék meg egy kolumbiai végső sikeren, de egy portugálon sem, de lehet, hogy egyébként a futballszakírók...
A portugál már inkább közelebb van a valósághoz, bár pont tegnap megnéztem az edzőmérkőzésüket Nigéria ellen késő este, és nyertek 2-1, de 11-et cseréltek, ez két dolgot feltételez, hogy Roberto Martínez még keresi a megfelelő összeállítást, másrészt pedig annyira mély, ahogy szokták volt mondani, és erős a keretük, hogy igen, náluk lehet. Ott is azt érzem, hogy a csapategységet megsínyli, vagy megsínylődhet amiatt a csapategység, hogy ugye Cristiano Ronaldo van még mindig a középpontban, legutóbb is kezdő volt, bár hogyha tényleg ilyen 50-60-70 perceket játszik, akkor nagy hasznára lehet a csapatának, főleg ha megtalálja a góllövő cipőjét, mert azt tegnap nem sikerült. De igen, Portugália lehet egy reális opció azok közül, amelyek némi meglepetést okoznának.
Aki pedig mondjuk szeretne fanyar arcot látni mondjuk Donald Trumptól, az mondjuk gondolom egy mexikói végső győzelemben bízik, és akkor az amerikai elnök átadhatja Mexikónak a VB trófeát, de ez már csak tényleg a vicc kedvéért, gondolom a mexikóiaknak nincsenek ilyen valós esélyeik. P. Fülöp Gábor sportújságíróval beszéltünk, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
Köszönöm szépen, minden jót!